Szeretettel köszöntjük testvéreinket Isten tiszteletünkön, különösen is köszöntjük a Szentendrei Református Gimnázium 7. B osztályát, osztályfőnökét Hídvégi Esztert, osztályfőnök helyettesét Nagy Bernadettet, és az iskola igazgatóját, Földi János igazgatórat. Kedves testvéreinket, akik szülőként, vendégként eljöttek Isten tiszteletünkre, öröm, hogy együtt lehetünk, magasztalhatjuk a mi Urunkat. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Magasztaljuk Urunkat fennállva, 489. dicséretünket énekeljük, első és második versszakával. Foglaljuk el helyünket. Gyülekezetünkben az elmúlt pünkösd óta szokás, hogy családok egymásnak átadják a gyülekezet Bibliáját. Szeretettel kérjük a csóka családot, hogy adják át a Szentírást.
Áldás békesség, Csóka Gyulanné vagyok, Erzsike, és nagyon szépen meg szeretném köszönni a nagy családnak, hogy ránk gondoltak a Biblia átadásba. Férjemmel együtt mi 3 igeverset írtunk be, amelyet föl szeretnék olvasni. Egyáltalában ne ítéljetek azért addig, míg el nem jön az Úr, ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. 1. Korintus levél 4. részének az 5. verse. Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem, a te jó lelked vezéreljen az egyenes úton. Zsoltárok könyve 143. részének a 10. verse, és a 3. vers pedig, te ismersz engem, Uram, látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. Jeremiás 12. 3 per a verse, és át szeretném adni a nyíregyházi családnak, Jánosnak és kedves feleségének.
Isten áldja meg Erzsikét, Gyula bácsit is, János bácsiékat is, hátás bácsiékat. Uram, te megvizsgálsz engem, hallottuk az igéből. Az Isten ismerete hozzátartozik a mi kereszténységünkhöz, a legfontosabb, így áldja meg testvéreinket az Úristen evel az igével. Szándékosan kértem, hogy maradjanak bent gyermekeink, hiszen a Szentendrei Református Gimnázium 7. B osztálya hozzájuk is szeretne szólni. Így Isten tiszteletünk kezdetén az ő szolgálatukat hallgatjuk majd meg, és gyülekezetünkben az a rendünk, hogy az ige hirdetésre készülve, majd a 469. dicséret harmadik verszakára. A gyermekek gyermek Isten tiszteletre mehetnek, ha úgy gondolják, hogy rábízzák szolgálóinkra a gyermekeiket, jó szívvel ajánljuk a kisebbeknek ezt a lehetőséget majd. Tehát a 469. dicséret éneklésekor. Most pedig szeretettel fogadjuk a szolgálatot. Igazgató úr szeretne szólni.
Újuljatok meg szívetekben és teljes elmétekben. Áldás békesség, szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket a Szentendrei Református Gimnáziumnak erre a tanévre kijelölt vezérigéjével. Köszöntjük Önöket, ez a Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt leveléből a 4. fejezet 23. verse. Ennek a vezérigének a vezetésével munkálkodunk, tevékenykedünk ebben a tanévben. És hát itt van az ősz, itt van újra, mondhatnám, és ilyenkor a Szentendrei Református Gimnázium diákjai útra kelnek, minden osztály meglátogat egy-egy gyülekezetet, református gyülekezetet a Dunakanyarban, hiszen nagyon sok diákunk jár be hozzánk vidékről, nem szentendreiek, több mint a fele a diákjainknak ilyen, és ilyenkor szép szokás szerint ellátogatunk ezekhez a református gyülekezetekhez. Több célja van ennek. Hát először is szeretnénk kifejezni azt a hálát, amely a szívünkben van, azért a sok-sok támogatásért, szeretetért, imádságért, amelyet a gimnáziumunk 17 tanéve alatt kaphattunk a gyülekezetektől, immáron akkor ez a 18. tanévünk. Ezek a diákok még nem is éltek akkor, amikor a gimnázium elindult, és hát szeretnénk azért velük is ezt a szeretetet megéreztetni, és tovább adni majd az új felnövekvő nemzedéknek. Ez az első szempontunk, ami elindulunk. A másik szempont az, hogy hirdessük azt, hogy a következő tanévtől, jövő szeptembertől is indul új osztály a gimnáziumban. A jelenleg 4. osztályba járó diákokat szeretettel várjuk, akik szeretnének hozzánk járni majd jövő szeptembertől. Ha van ilyen ismerősük, akkor, vagy esetleg rokonuk, gyermekük, akkor kérjük, hogy adják tovább ezt a jó hírt, hogy lehet hozzánk jelentkezni. És aki szeretné megismerni a gimnáziumot belülről is, azoknak két dátumot hadd vések a szívükbe. November 19-én és 26-án lesznek nyitott kapuk, ahol tanárokkal, diákokkal és hát velem is természetesen lehet találkozni, beszélgetni, meg lehet tekinteni az iskola épületét. És még egy fontos, ha valaki már ismeri és nem tud eljönni erre az alkalomra, akkor a december 8-a az egy azért fontos dátum, mert ekkor van a központi írásbeli vizsgára a jelentkezés. Hát ez a másik fontos, amiért szeretnénk eljönni. És hát most a 7. B-osztály, mint ahogy tiszteletes úr is mondta, a 7. B-osztály érkezett ide, és ez egy fantasztikus kis társaság. Az idén osztályfőnöküknek köszönhetően egy nagyon nagy túrán is túl vannak, a Határtalanul program keretében Erdélyben jártak. Ha valaki kíváncsi a programjaikra, részletes beszámolót az iskola honlapján megtekintheti. De hát már nagyon sok szervezésben is részt vettek, természetesen az 5. és 6. évfolyamban szuplikáltak, szerveztek gólya, az idén a farsang vár még rájuk, nagy feladatként, és most ők jöttek ide, kérem, hogy fogadják őket szeretettel, és végezetül ezzel a kis műsorral szeretnénk a gyülekezet életére Isten gazdag áldását kívánni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Megkértem Istent, hogy vegye el a büszkeségem, de ő azt mondta nem. Azt mondta, a büszkeségem nem ő veszi el, hanem nekem kell feladnom azt.
Megkértem Istent, hogy adjon nekem türelmet, de ő azt mondta nem. A türelem a megpróbáltatások mellékterméke. Nem kapni, megszerezni kell.
Kértem Istentől, hogy adjon nekem boldogságot, de ő azt felelte, nem. Azt mondta, ő csak áldását adhatja, a boldogság rajtam múlik, hogy miként fogadom azt.
Kértem Istentől, hogy kíméljen meg a fájdalomtól, de ő azt felelte, nem. A szenvedés eltávolít a világ dolgaitól, és közelebb visz hozzá.
Kértem Istentől lelki fejlődést, de ő azt felelte, nem. Azt mondta, hogy a fejlődés az én dolgom, de ő hajlandó megmetszeni, hogy egészséges és szép legyen a gyümölcs.
Kértem Istent, hogy segítsen másokat szeretni úgy, ahogy ő szeret engem. Erről azt felelte. Látom, már kezded érteni.
Kértem erőt, és adott Isten nehézségeket, melyek erőssé tesznek.
Kértem bölcsességet, és kaptam problémákat, hogy megoldjam azokat.
Kértem bátorságot, és adott veszélyeket, hogy legyőzzem őket.
Kértem nagyon szeretetet, és Isten adott gondterhelt embereket, hogy segítsek rajtuk.
Kértem kegyelmeket, és Isten adott lehetőségeket kapcsolódni a kegyelemhez.
Semmit sem kaptam, mint akartam. Megkaptam mindent, amire szükségem volt, és imáim meghallgatásra leltek.
Mezei Erzsébet, lábnyomok. Álmomban mesteremmel tengerparton jártam, és az életem nyomai rajzolódtak ki mögöttünk. Két pár lábnyom a farti homokon, ahogy ő mindig ott járt én velem. De hogy az út végén visszanéztem, ittam-ott, csak egy pár lábnyoma látszott, ott, ahol az életem próbás, nehéz volt, sorsom mostoha. Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz.
Amikor életem kezedbe tettem, s követődnek szegődtem, mesterem, azt ígérted, soha nem hagysz el engem. Minden napot leszel velem. S most, visszanézve, a legnehezebb utakon, legkínosabb napokon át, mégsem látom szent lábad nyomát. Csak egy pár lábnyoma látszik az ösvényen. Elhagytál a legnagyobb ínségben.
Az Úr kézen fogott, s szemembe nézett.
Gyermekem, sose hagytalak el téged. Azokon a nehéz napokon át, azért látott csak egy pár lábnyomát, mert a legsúlyosabb próbák alatt téged vállamon hordoztalak. Áldott legyen a szív, mely hordozott, és áldott legyen a kéz, mely felnevelt. Legyen áldott eddigi utad, és áldott legyen egész életed.
Legyen áldott benned a fény, hogy másoknak is fénye lehess. Legyen áldott a napsugara, és melegítse fel szívedet, hogy lehess enyhet adó forrás a szeretetedre szomjazóknak, és legyen áldott támaszkarod a segítségre szorulóknak.
Legyen áldott gyógyírszavad minden hozzád fordulónak, legyen áldást hozó kezed azoknak, kik érte nyúlnak. Áldott legyen a mosolyod, légy vigasz a szenvedőknek, légy te áldott találkozás minden téged keresőnek. Legyen áldott immár minden hibád, bűnöd, vétked, hiszen aki megbocsátja, végtelenül szeret téged.
Őrizzen hát ez az áldás fájdalomban, szenvedésben, örömödben, bánatodban, a bűnök közti kísértésben. Őrizze meg tisztaságod, őrizze meg kedvességed, őrizze meg önmagadnak és a téged szeretőknek.
Köszönjük az ittyak szolgálatát, a felkészítő tanároknak munkáját, a jó szót, a bátorítást és a hívogatást. Isten áldjon meg kedves mindannyiatokat! Folytassuk Isten tiszteleti közösségünket, 287. énekünket énekeljük elsőtől negyedikig terjedő verseivel.
Hosszak el, ajándékozz egy
Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg Istenünk igéjét, amint az szól hozzánk Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből, az 5. részből, az 1. 6 verset olvassuk.
Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Íme én Pál mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Akik törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestek. Mi ugyanis a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Amen.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged, mert te szabadító Isten vagy. Köszönjük, hogy szabadításodat megmutattad Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy őt küldted, és ő betöltötte akaratodat és rendelésedet. Köszönjük, Urunk, hogy az ő szabadító tette harc és küzdelem volt, és győzött a kereszten. Köszönjük, hogy minden vasárnap erre a győzelemre emlékezhetünk, és ezt a győzelmet ünnepelhetjük. Élő Urunk van, élő szabadítónk, akiben reménykedhetünk. Hálaadással köszönjük neked, Urunk, hogy ezen a mai vasárnapon mi magunk, egy nép és egy nemzet megköszönheti a polgári szabadságot is. Megköszönjük neked, Urunk, hogy 60 évvel ezelőtt voltak testvérek, férfiak és nők, akik a költő szavával élve kimondták, elég. Elég mindabból, ami nyomorgattatás, elég mindabból, ami bűn, ami keserűség, ami fájdalom. És köszönjük neked, Urunk, hogy te szabadító Istenünk vagy. Hálaadással köszönjük, hogy a mi nemzedékeink, a mi családjaink már szabad országban, szabad gondolkodásban, szabad világban élhetnek. Urunk, bocsásd meg minden hűtlenségünket és restségünket is, amikor elfeledkezünk a te szabadító munkádról. Bocsásd meg, amikor visszacsúszunk, amikor elesünk, amikor úgy tűnik, hogy a bűn a legerősebb ebben a világban. Bocsásd meg, amikor lemondunk arról, hogy valami változás lehetne bennünk, másokban, környezetünkben, a mi világunkban. Szent lelked által kérünk most, engedj igédhez egészen közel, add számunkra is üzenetedet, hogy hírvivői legyünk ezen a kettős ünnepen. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Készüljünk testvéreim az ige hirdetésére, és gyermekeink a gyermekisten tiszteletre most tudnak majd elmenni. 469. énekünket énekeljük 3. versszakával.
Bocságot adj nekem, és tiszta szíved, hogy magad. Jézusom, hogy járjak veled.
Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található Pál apostolnak a Galatánkhoz írott levelében, az 5. rész első versében a következőképpen. Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szabadság igájába fogni. Amen. Foglaljuk el helyünket. Bátorítom a testvéreket, hogy jöjjünk beljebb a templomba. Lettek helyeink, akik pedig látják, hogy van helyük, kérem, hogy húzódjunk összébe egy picit, és akkor így megtehetjük pályázat ezt. És még itt elől a székeken is van hely. Bátorítok arra is mindenkit. Kedves testvérek, történelmünk és göröngyös magyar életünk október hónapja mindig bővelkedett a nevezetes évfordulókban. Dicső ünnepek, szomorú vagy szégyenteljes események egymás mellett voltak és történtek a mi világunkban. Meg kell ismernünk múltunkat, mert csak múltunkkal szembenézve, a múltat bevallva lehetünk azzá, amivé Isten szeretne tenni bennünket egész emberré. Néhány nappal ezelőtt, egy héttel ezelőtt lettem figyelmes arra a gondolatra, amely gondolat azt mondja el, hogy a mi életünk, világszemléletünk és gondolkodásunk leginkább az evezős esetére hasonlít, aki háttal van a célnak, és mégis egészen pontosan tudja, hogy merre megy a hajó. Azért, mert tájékozódik mindabból, ami előtte van, ami a múltja. És hogyha megpróbál a célba lesni, megpróbál hátrafordulni, akkor bizony elhajlik, elhagyhatja a pályát, a számára kijelölt utat a hajós. Be kell vallanunk és ki kell mondanunk, hogy az 50-es évek a mi református egyházunk életében is a belső átalakulás és a szocialista társadalom működésének a kialakítását jelentették. Vezetőink útkeresése vagy, ahogyan ők fogalmaztak, a keskeny úton járás alapjában rengette meg a mi életünket és gondolkodásunkat. Mindez pedig Krisztus ügyének eltorzítását jelentette. A magyarországi református egyház és a protestáns egyházak, de alapjába véve az egyházak, kimondhatjuk, hogy korábbi történelmük során soha nem tapasztalt, át nem élt társadalmi, politikai és gazdasági szituációba kerültek. Mindig voltak már korábban is ellenséges környezetben. Kifosztva mindenükből, ez nem újdonság, azonban, hogy mindezt elfogadják, hogy ezt teológiailag igazolják, és hogy kimondják, hálásak vagyunk érte, ezt soha korábban nem tették. Éppen ezért 60 évvel ezelőtt egy nép és egy nemzet, világiak és egyháziak mondták, ebből elég volt. 1956. október 23-án a Református Teológia Akadémia ifjúsága a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségének írt levelében a következőt olvashatjuk. Mi a Budapesti Református Teológiai Akadémia ifjúsága teljes szolidaritásunkat fejezzük ki azokkal a törekvéseitekkel, amely népünk iránti szeretetből fakad, és népünk boldogulását munkálja. Meggyőződésünk, hazaszeretetünk és 400 éves hagyományaink, református elődeink ugyanis mindig a néppel és népért, a haladásért és a szabadságért küzdöttek, nos hát mindez arra köteleznek bennünket, hogy veletek együtt harcoljunk. Lehet, hogy vannak közöttünk különbségek, de hazánk szeretete és szolgálata egybe kapcsol bennünket. Kérünk titeket, fogadjátok el segítségünket, és ti is segítsetek küzdelmünkben. Testvérek, amikor méltóképpen emlékezünk, akkor ki kell mondanunk azt is, hogy a Bibliában nagyon kevésszer olvasunk a hősről. Elsősorban a hős a bölcsességbirodalomban, az imádságos könyvben, a Zsoltárok könyvében jelenik meg, és talán egyetlen egy alkalommal értelmező jelzőként, amikor valaki a 30 hősnek az egyike volt. A Szentírásnak a mértéke ugyanis nem a hősökről szól, Jézus nem erről tanít és nem erre bátorít bennünket, hanem azt mondja, nincs senkiben nagyobb szeretet, mint hogy valaki életét adja az ő barátaiért. És hozzáteszi, ti az én barátaim vagytok. Jézus ezzel a mondattal nem hiszem, hogy arra utal, hogy életünk minden idejében forradalmárként küzdjünk embertársainkért. Vannak ilyen idők, és vannak ilyen napok. Úgy érzem, hogy a legfőbb parancsa Istennek az, hogy a szeretet, a krisztusi szeretet szemüvegén keresztül vizsgáljuk ezt a világot. Hogy akkor is szeressünk, akkor is küzdjünk, akkor se adjuk fel a küzdelmet, amikor belefáradnánk, és amikor belefásulnánk. A mai napon mi mindannyian, ifjak és idősek, hálát adunk azért, hogy nem kell diktatúrában élnünk. Hálát adunk azért, hogy mindenki elmondhatja gondolatait, hogy lehetnek vállalkozásaink, hogy nem kell félnünk a szomszédunktól, hogy megfigyeljen bennünket, hogy nem ítélnek el minket előre gyártott vélemények alapján, koncepciós perekben, hogy nem tesznek ki a munkahelyünkről azért, mert templomba járunk. Az 1956-os forradalom és szabadságharc arról beszél, hogy a szabadságért hozott áldozat nem hiába való, és hogy győztes. Pál apostol pedig azt mondja, hogy Krisztus szabadságra szabadított meg bennünket. Hogy álljunk szilárdan, és hogy ne essünk újra a szolgasság igájába. A Galatákhoz írott levél egy hatalmas feszültséget, teológiai és gyakorlati problémát említ, a törvény és az evangélium kapcsolatáról. Melyik a fontosabb? Melyik a nagyobb? A törvény vagy az evangélium? A 10 parancsolat, annak kibővített része, a szövetséghez tartozó törvényi passzusok, vagy pedig az evangélium, a jó hír, Jézus Krisztus. Hogyha elolvassuk az első parancsolatot, a 10 parancsolat lapjairól, amit mi mindannyian tudunk és ismerünk, akkor arra lehetünk figyelmesek Isten bemutatkozásában, hogy ő az Úr, az Isten, az egyedüli Úr és az egyedüli Isten, aki kihozta népét, kiszabadította, megszabadította népét Egyiptomból, a szolgaság házából, És ezért mondja, ne legyen neked idegen Istened én előttem. Persze sokszor nagy vonalúnak gondoljuk ezt a parancsolatot, hiszen térben és időben távol van tőlünk. Így szoktam mondani, régi idők története ez. Ki emlékszik arra, hogy mi volt 3000 évvel, 4000, 5000 évvel ezelőtt? Pedig Isten bemutatkozása a 10 parancsolat első lapján arról szól, hogy ő mindeneknek és mindenkinek az Ura. Mindenek felett való Úr. És amikor ezt kimondja, ez egy hatalmas demonstráció, hogy nem állhat meg vele szemben egyenragú partnerként egyetlen egy hatalom sem. Isten a világ Ura. És Isten erősebb, mondja az első parancsolatban az Úr, mint a fáraó serege. És tudjuk később a Szentírás lapjairól, hogy Isten erősebb, mint Babilón. Isten erősebb, mint a perzsák. Isten erősebb, mint a római birodalom. Isten erősebb, mint a törökök, erősebb Napóleonnál, erősebb Hitlernél, erősebb Sztálinnál. Sok legyőzhetetlennek hit, s egyben legyőzött és elenyészett birodalom, mind-mind azt mondja, Isten a világ Ura. Ő megteheti ezt. Miért? Mert szeret bennünket. Isten szabadításának, Isten munkájának a mozgató rugója, az ő szeretete. Hogyha tovább görgetjük a fejünkben a 10 parancsolatot, akkor a második parancsolat így szól, hogy ne legyenek neked idegen isteneid én előttem, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. A régiek így fordították ezt, féltékeny Isten vagyok. Nem engedem, hogy valaki más belépjen a mi kettőnk kapcsolatába. Nem engedem, hogy valaki más elvegye a szívedet, elvigye a te életedet. Ne legyen semmi és senki közted és közöttem, mert én jobban szeretlek téged. Úgy hiszem, kedves testvérek, mindezt nem vesszük egészen komolyan. Nem tudjuk elhinni, nem merjük Istenre rábízni az életünket, nem merjük azt mondani, Uram, igazad van, te vagy a mindenség is az én személyes életemnek az Ura. Hány és hány elcsúszott élet beszél erről? Hány és hány olyan élet, amelyet már nem lehet helyrehozni, nem lehet kijavítani, nem lehet azt mondani, hogy majd holnap után. És hányszor fogadkoztunk már mi is így, hogy majd megteszem, majd megváltozom, majd más lesz a sorrendiség az életemben. És még sincsen kiút az életben. Milyen élet az, testvérek, ma a 21. században, amely élet a pénzt teszi meg az ő Istenének? Amikor neki hódol, amikor odaszánja neki minden erejét és idejét, csak a pénztől vár boldogságot, és nem érkezik meg a boldogsághoz. Hiába van egyre több. Az ember élete mégis üres, kínzó, fájdalmas. Mert a boldog élet és a pénz nem jár kéz a kézben. És milyen élet az, amely az alkoholtól, a drogtól teszi függővé az élet boldogulását. Látjuk, darabjaira hullik szét. És milyen élet az, ahol
a munka lesz mindenek felettivé, ahol már nincs idő másra, elsősorban egymásra. Egyik gyermek fogalmazta meg felnőve, szüleimnek mindig a munka volt a fontosabb, mint én. Valóban szabad életet élünk? Valóban szabadságban élünk? Valóban miénk az az evangélium, amelyet Pál apostol hirdet a Galatáknak? Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Mert ez a mondat, amely ebben a feszült társadalmi, egyházi életben, valahol egy tartományban, egy településen elhangzott, a legfontosabb mondat volt. Szabad vagy. Olyan mondat volt, és azok, akik hallották ezt a mondatot, igazán értették, az Ószövetség népéhez tartozók érkeznek meg közéjük tévtanítóként, olyan volt, mint az 50. esztendő, a jubileumi év, amikor felcsendült a kürtnek a szava, és azt mondták, elengedünk mindent, tartozást, elengedünk mindent, megkötöttséget, mindenki szabad, felszabadult, hirdették a kürtök, harsogták emberek. Eljött az Úr kedves esztendeje. A szabadság evangéliuma ott és akkor, az Ószövetség idejében, zsidóknak és pogányoknak együtt. És akkor azt mondja Pál, Krisztus pedig új életre szabadított meg bennünket. Itt van az üdvösség napja. Itt van a szabadulásnak a napja. Krisztusban van mindez. Egy keresztény gondolkodó mondja, mert hogy kell egy hely ezen a világon, ahol másképpen működnek a dolgok, mint a hétköznapi életben. És ez Jézus Krisztusban van. Egyedül ő benne van. És mint ahogyan az evangélium nem embertől és nem egy világtól való, úgy a szabadság is Krisztusban nyerhető el. Luther rámutatott egy lényeges különbségre a polgári élet, az eszmerendszerek szabadsága és a keresztény szabadság között. Luther azt mondta, hogy a polgári rendszerek, vagy mondjuk most így a politikai rendszerek, a szabadságot mindig abban látják, hogy átírják a törvényt, vagy lebontják a törvényt, de közben az ember nem változik meg. Az evangélium szabadsága pedig azt jelenti, hogy Isten felszabadító szava nem törli el a törvényt, de megváltoztatja az embert, megváltoztat téged, és megváltoztatja a viszonyodat a törvényhez. Egy helyütt, ami református missziói ágainkat tekintve van egy nagyon fontos krisztusi mondat, de nem csak ott érvényes, hanem ma is. Ha valaki Dömösre, református segítőszolgálatunk, szeretett szolgálatunknak mentőhelyére, szenvedélybetegek mentőhelyére belép, a mondatot így olvashatja. Akit a Fiú megszabadít, valósággal szabad lesz. Nos hát, nem csak ott, hanem itt is igaz ez a törvény. Felszabadulni a lét, a bűn, a halál és saját magunk megkötözöttségéből. A szabad ember az, aki tudja, hogy mi a jó, és meg is cselekszi. A szabad ember az, aki mentes a halál félelemtől, mert Krisztusban örök élete van. A szabad ember az, aki a lélek törvénye szerint cselekszik. Szeret, örül, békés, türelmes, szíves, jó, hűséges, szelíd, mértékletes. Szabad, mondja éppen Pál a Galatákhoz írott levelében, mert ezek ellen nincsen semmilyen törvény. Még jó, hogy a szeretettel szemben nincsen semmilyen törvény. Másodszor azt is mondja az ige, hogy ebben a szabadságban meg kell maradnunk. Benne kell maradnunk. Mert milyen sokszor látjuk, valaki elindul, valakinek az első lépései bizalomra adnak okot. Olyan bátran megy, mint ahogy jön a kisgyermek, elengedi apjának vagy anyjának kezét, és rohan. Nem törődik az előtte lévő dolgokkal, mert nem arra néz. És egyszer csak abba hagyja. Megáll. Elkezdte érezni a szabadságnak ízét, de azt gondolta, hogy az íz az már a megelégedettség. Pál apostol itt egészen konkrétan beszél arról, hogy mi volt, mi az, amit tettetek, azt mondja, elindultatok, azt mondja, jó lépéseket tettetek, de most elszakadtatok Krisztustól. Mi volt, és mi van most? Azt mondja az apostol, hogy a valóság az most, hogy az Isten nélküli ember az elveszíti az életét. A valóság az, hogy az ember magára marad. Nem mi uralkodunk, hanem rajtunk uralkodnak. A dolog, a világ uralkodik az ember felett. És az ember fogoly, rabszolgálja a világnak. Dietrich Bonhoeffer mondja ezt. Mert nem létezik valamitől való szabadság, valamiért való szabadság nélkül. Erről beszél az apostol. Ezt állítja most elénk. A megalkuvás nélküli szabadságban való megmaradást. Tudjátok, kedves testvérek, mi az, ami gyakran lebontja a szabadságot? Ez a közöny. Valaki azt mondta, hogy a közöny a hétköznapok szürke halála, amely leggyakoribb halálos veszedelme az ember szívének. Mert a közöny azt jelenti, hogy valaki csak önmagát szereti, valaki önmaga iránt érdeklődik, és hiányzik belőle a másik iránti érdeklődés, szeretet, szánalom, és hiányzik belőle az Isten iránti szeretet, vonzódás, érdeklődés és engedelmesség. És az a szürke halál, a közöny veszedelmesebb, mint az Andrássy út hatvanjának a terrorja. Veszedelmesebb, mert az ember szívét öli meg. Nagyapám sohasem olvasott Márait. Mégis minden szombaton, amikor eljött a délután, elővette a már megtörezezett fekete cipőjét, és elővette a boxot. És elkezdte tisztítani. Majd szólt nagyanyámnak, amíg élt, miután pedig nem, akkor ő maga elővette az öltönyét, és kitette a kalapját, és az énekeskönyvét. Másnap, vasárnap, mondta. Márai pedig így gondolja mindezt, talán látta ő is a régi öregeket. Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Ölts fekete ruhát, keféld meg hajadat vizes kefével, tisztálkodjál belülről és kívülről, felejts el mindent, ami a hétköznapok szertartása és feladata. És nem csak. A naptárnak van piros napja, az élet hoz másfajta ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, és figyelj az ünnepre. Vasárnap van. Egyben emléknap népünk és nemzetünk számára, az 1956-os forradalom és szabadságharc napjára emlékezünk ma mindannyian országszerte. De vasárnap van, emlékezz arra, hogy mi az, amit Krisztus megtett érted a kereszten és a harmadik napon. Szabadságra hívott el téged. És végül ez a szabadság, ahogyan mondtuk, kötelez bennünket, kötelez a másik ember irányába. Mert ha nem szakadunk el Krisztustól, hogyha nem esünk ki a kegyelemből, azaz, ha megmaradunk benne, akkor az azt jelenti, hiszünk. Nem görcsösen, két kézzel ragaszkodva a törvényhez, hanem hiszünk Jézus Krisztusban. Hozzá ragaszkodunk. Október nem csak forradalmaink, szabadságharcaink, gyászunknak az ünnepe, hanem a reformáció is. A régiek világosan tudták, hogy az üdvösséghez egyedül hit kell, semmi más. De ez a hit munkálkodik. Nem azért, hogy elnyerje az üdvösséget, hanem azért, mert elnyerte hálából. A hálának pedig a legteljesebb kifejezése a szeretet. Erre mondja az apostol, hogy ez a hit törvénye, ez Krisztus szeretete. Mert a szabadság csak ott élhető át, ahol szeretet és bizalom van. És ahol szeretet és bizalom van, ott megjelennek a személyek. Isten és te. A másik ember és te. És amikor megjelenik Isten, és megjelensz te, akkor megszabadulhatsz minden önpusztító gondolattól, minden káros vagy minden kóros gondolatottól, tulajdonságottól, és hitben megszabadulhatsz az élet értelmetlenségétől, mert Isten és te kapcsolatba kerültetek egymással. Ez pedig a bizalomnak a fordulata, a bizalomnak a kapcsolata. Ne feledd, Isten szabadító Isten. Kihoz a szolgasság házából, kihoz bűneidből, kihoz a függőség erős kötelékéből, kihoz, megment és szabaddá tesz. Igazán szabaddá. Ez az ő célja, hogy megtapasztald, milyen szabadnak lenni lelkileg és szellemileg. Kedves testvérek, azzal kezdtem, hogy mi mindenben volt már részünk október hónapban. Most így zárom, mi szabadság szerető nép vagyunk. Vajon mennyire látszik ez lelki állapotunkon? Mennyire látszik rajtad? Pedig a szabadítás el van készítve. Csak el kell fogadnod Jézus Krisztusban. Amen. Fennállva válaszoljunk az igére. 288. énekünket keressük meg, első és harmadik versszakát énekeljük el. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy szabadító Isten vagy. Köszönjük az emlékezés és emlékeztetés ajándékát, köszönjük, hogy felidézhetjük történelmünkből a régmúltat, a tegnap történeteit. Segíts olyan emlékezésre, amiben okulunk azokból, amik megtörténtek, szent kötelességünk az, hogy magunkat odaszánjuk neked, életünket kérjünk, jobbítsd meg. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mai napon országunkért, nemzetünkért, előjáróinkért, hogy megmaradhassunk alázatban és hűségben, és kérünk, áldj meg minden jó szándékú embert. Imádkozunk hozzád, Urunk, kicsinyekért és nagyokért, könyörgünk a Szentendrei Református Gimnázium tanáraiért, vezetőiért, imádkozunk az intézményt fenntartó egyházközségért, könyörgünk diákokért, munkatársakért. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünk minden tagjáért. Imádkozunk azokért, akik kétségben vannak, akik mélyre süllyedtek. Imádkozunk azokért, akik keresik, kutatják a te akaratodat. Imádkozunk azokért, akik megfáradtak. Imádkozunk, Urunk, a nélkülözőkért. Imádkozunk, Urunk, a lelki vagy fizikai rabságban lévőkért. Imádkozunk, Urunk, mindazokért, akik betegek. Imádkozunk a kórházi ágyon lévőkért, a műtéten átesettekért, kérjük a gyógyulást. Imádkozunk, Urunk, az emlékezőkért, a gyászolókért. Imádkozunk, Urunk, a hosszú útra készülőkért, a tanulni vágyókért. Imádkozunk, hogy a te áldásod őrizzen és tartson meg mindenkit. Itt ebben a közösségben, gyülekezetben és otthonában, anya gyülekezetében is. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Urunk, így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, megköszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt hetünkben végzett munkáját, segítségét és adományát. Köszönjük a szeretett vendégséghez nyújtott segítséget, az állandó és temető takarítást, a kirándulás megszervezését. Köszönjük mindenkinek a szolgálatát. Fájdalommal hirdetem, hogy 2016. október 3-án elhunyt Pap Sándor testvérünk temetése október 20-án volt a Békásmegyeri Urna temetőben. Istenünk vigasztalása legyen emlékező testvéreink és gyászoló testvéreink életén. Alkalmainkat hirdetem, a jövő héten bűnbánati alkalmakat tartunk 6 órakor, hétfőn, szerdán és pénteken Pomázon, kedden és csütörtökön pedig Csobánkán. A keddi napon kékkereszt alkalmunk is lesz 18 órakor, és bibliaolvasó kör ugyancsak Pomázon. Szerdán 10 órakor bibliaóránk lesz a pomázi idősek otthonában, vasárnap pedig ifjúsági, pénteken pedig ifjúsági alkalmunk elmarad. Vasárnap 9 órakor újborért való háladó Isten tiszteletünk lesz úrvacsorai közösségben Csobánkán, 10:30-tól pedig Pomázon. továzi istentiszteletünkön kapják meg a konfirmandusok, a kiskátésok, a szentírást, a nagykátésok pedig közöttünk szolgálnak. Alkalmunk előtt a 46. és a 46. zsoltárt és a 174. dicséretet fogjuk megtanulni. Hirdetem minden jó szándékú és adakozó testvérünknek, jövő vasárnap országos református közadakozás lesz minden református templomban, célja pedig az esztergomi református templom bővítése. Ezen az alkalmon református egyházunk minden gyülekezete a közös cél megvalósítására ajánlja fel persejpénzét. Kérem, hogy így készítsük el majd jövő heti persejes adományunkat itt és otthonainkban, gyülekezetünkben is. Hirdetem, hogy október 31-én reánk következő hétfőhöz egy hétre, hétfőn reformáció ünnepi alkalmán 9 órakor Csobánkán, este 6 órakor pedig Pomázon lesz ünnepi istentiszteletünk, pomázi alkalmunkon közöttünk szolgál a Psalmusz kórus. Szeretettel hirdetem, és egyben köszönöm testvéreim múlt heti áldozati vasárnapon felajánlott adományát. Pomázon ez az összeg 463 ezer forint volt. Isten áldja meg adakozó testvéreinket. Szeretettel ajánlom, és a kijáratnál átvehető, elvihető áldás békesség gyülekezeti újságunk legfrissebb száma most érkezett a nyomdából. Missziói célt szolgál, vigyék el bátran testvéreink, aki pedig a következő szám előállításához szeretne hozzájárulni, megteheti, egy számnak a költsége 800 forint. Kedves testvérek, ünnepi alkalmunk végéhez közeledünk, de nem ér majd véget ünnepi alkalmunk. Szeretettel hívjuk és várjuk a gimnazista testvéreket, szüleiket, barátaikat, rokonaikat, gyülekezetünk tagjait is egy szeretett vendégségre, gyülekezeti házunkba majd alkalmunk után. Kérem, hogy ne ruhanjanak el. Záróénekünket keressük meg, 397. dicséretünk lesz, első versszakát énekeljük. Fennállva vegyük az áldást. A mi Istenünk pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Jézus Krisztusban. A dicsőség a mi Istenünké és Atyánké, örökkön örökké. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Amen.
Kedves testvérek, mint ahogyan tudjátok, néhány hete hirdetjük, reméljük, hogy működik is. Isten tiszteleteinket meghallgathatjuk, nem csak az Isten tisztelet után, hanem az Isten tisztelet alatt is. Betegek, idősekhez, fiatalok telefonjukat, számítógépüket beállítva élőben hallgathatják az Isten tiszteletet Református Egyházunk honlapján az élő közvetítés menüpontnál. Talán így történt ez most is ezen az Isten tiszteleten. Urunk, legyen hőriző pásztorunk! Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!